Szép napot mindenkinek! Vendégem Kilian Sanna, író, szövegíró, akit köszöntök. Szia!
Szia! Mindenkit köszöntök szeretettel, köszönöm a meghívást.
És bevallom őszintén, majd szerintem megoszthatjuk a hallgatókkal, hogy sokáig lamentáltunk ezen a beszélgetésen, mert a téma, amiről szeretnénk szót ejteni, rendkívül fontos, viszont nyilván az egy kérdés, hogy ez hogyan üli meg az ember gyomrát délelőtt, de hosszas gondolkodás után én úgy döntöttem, hogy sok komoly témáról volt már szó. Én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik akármennyire fájdalmasak vagy nehezek, muszáj róla beszélni, és egy kicsit megkönnyíti azt, hogy 2 évvel ezelőtt neked megjelent egy könyved, amely könyv tulajdonképpen ezzel a témával foglalkozik, a pontos címe pedig az, hogy egy képen sem voltál rajta. Innentől kezdve tulajdonképpen már a téma az érdekes, méghozzá ez az erőszakkal, az erőszaktétellel függ össze, amelyet elkövetnek valaki sérelmére, jelen esetben nő sérelmére, de azt is tudjuk, hogy ez megtörténhet férfi emberrel, fiú gyerekkel is, tehát egy kislány vagy egy kamaszlány sérelmére elkövetett erőszak, és az utána következő élet az, amit te boncolgatsz, és hogyha körbenézünk, vagy kicsit tájékozódunk, akkor azt vesszük észre, hogy ez egy óriás, szinte láthatatlan csoport, akiket érinthet ilyen jellegű élet.
Nagyon jól mondtad, hogy beszélnünk kell ezekről a témákról, és voltak éppen azt hiszem, hogy a regényemnek ez a fő üzenete, hogy beszélnünk kell, mert ha nem beszélünk, akkor egyrészt nem tudunk magunkon segíteni, ha nem kérünk segítséget, akkor jó eséllyel nem kapunk segítséget, bármi történt velünk. És ha nem beszélünk meg ilyen témákat, akkor a körülöttünk lévőknek sem tudunk segíteni. Rengetegen vannak, akik beszorultak egy helyzetbe, mert egy olyan dolog történt velük, amit egyszerűen képtelenség megfogalmazni.
Igen, ez a beszorultság, ez egy jól látható kép. Engem nagyon érdekel, hogy téged miért kezdett el érdekelni ez a téma?
Azt hiszem, ott kezdődött, amikor gimnazista koromban egy kedves barátnőm elmesélte nekem, hogy a nagybátyja miket csinált vele korábban. Na most én 45 éves vagyok, abban a korban, amikor mi 15 évesek voltunk, erről senki nem beszélt. A filmek nem szóltak erről, életemben először hallottam ilyesmiről. Én ott tartottam, hogy Dirty Dancing, és egy férfi meg egy nő szerelmes lesz, gyerekeik lesznek, és mindenki boldog. Döbbenten ültem ott, többször meg kellett ismételnie, hogy mi történt. Megkérdeztem tőle, hogy miért nem mondta el a szüleinek. Elgondolkozott, és azt mondta, hogy úgysem hittek volna nekem. És mi az, amire emlékszel? Hát arra emlékszem, hogy nagyon fájt, amit csinált, és azt mondta nekem, hogy vedd be a szádba, úgyis egész életedben ezt fogod csinálni. És amikor megkérdeztem, hogy de hány éves voltál, elgondolkozott is, azt válaszolta, hogy szerintem már iskolás. Ezzel kezdődött.
Aha, tehát te neked volt egy ilyen élményed, hogy valaki visszaemlékezett így az ő életére, és elmondta neked, ami egyébként nyilván ez is bizonyos szempontból ritka, tehát hogy...
Én voltam az első.
Igen, igen, ez valamiféle bizalom az ő részéről, és egy egész egyszerűen egy családon belüli szexuális erőszak, szexuális zaklatás volt, amiről te hallottál, és aztán ez dolgozott benned annyira, meg ennek a láthatatlansága, hogy erről ő nem beszélhetett, hogy nem mondhatta el a szüleinek, ennek a felfoghatatlansága?
Én nagyon-nagyon sokáig kísértem ennek a lánynak az életét, és lényegében azt látom, hogy számtalanszor félresiklott az élete. Azt gondolom, hogy egy ilyen fel nem dolgozott, vagy fel nem dolgozható, inkább fel nem dolgozott trauma predesztinál valakit arra, hogy folyton nem megfelelő embereket választ maga mellé az életében.
Egészen valószínű.
És az ő szempontjából sokkal jobb lett volna, ha akkor, mondjuk én arra kényszerítem, vagy arra kérem, hogy dolgozzon ezzel.
Vagy abba az irányba viszed. Na jó, de hát te meg, ahogy mondtad, a döbbenettől nem tudtál erre az egészre reagálni, hiszen ez meg számodra...
Hát hogy lehet ez?
Számodra, igen, tehát egy egészséges környezetben való felnövés, ez ugye szóban nem jön. Na de, akkor te elkezdtél ezzel később újságíróként, mert hogy volt egy ilyen életszakaszod, foglalkozni, és elkezdtél te ezután kutakodni, hogy ez hogyan is néz ki, mert az a helyzet, hogy ennek van egy, tehát onnantól kezdve, hogy megtörténik ilyesmi, ennek egész egyszerűen van egy természete. Tehát tényleg ott az ember bőre alatt kúszik, és irányítja az életet.
Hát én nem akarok nagyon fatalistának tűnni, de onnantól kezdve az én életemben folyton megjelentek olyan nők, akiknek volt ilyen története. És most itt nem arról szeretnék beszélni, hogy valaki belepusztult abba, hogy neki megfogták a hátsóját a metrón. Nem mintha ez helyes lenne, vagy normális dolog lenne, de nagyon durva dolgokról
igen, értem,
beszélek.
Igen, tehát ez a súlyozást jelenti,
abszolút,
amit most mondtál, igen.
Lényegében, amikor azt hiszem, hogy a csúcspont az volt, amikor a lányom a hatosztályos gimnáziumba bekerült. Mekkora boldogság egy gyereknek, aki a saját erejéből és szorgalmával bekerül egy csodálatos gimnáziumba. Egy hónappal később hazajött, toporgott, és láttam, hogy valamit akar mondani. Sosem voltunk még ilyen helyzetben, 12 éves volt, majdnem 13. És addig faggattam, amíg elmondta, hogy az egyik, az iskolában dolgozó férfi, neki megfogta a fenekét aznap. Az iskolában. Hát én azt gondolom, hogy a hallgatók el tudják képzelni, hogy az ember mit érez ilyenkor. Könyörgött, hogy ne mondjuk el senkinek. Még az édesapjának sem. Megkérdeztem, hogy miért, és azt mondta, hogy ő egyáltalán nem szeretné, hogy ő ezt tudja. Tehát a szégyen megjelent, hogy egy férfi, aki mondjuk az apukája, megtudja, vagy bárki. Az a lényeg, hogy ennek az egésznek az lett a vége, hogy egy héttel később én ott ültem ezzel a férfival, az igazgatóval, egy másik kislánnyal, akinek viszont a mellét fogta meg ez a fickó, és az ő szüleivel, miket szembesítettek az iskolában ezzel a férfival. És őt azonnal menesztették az iskolából. Hát nem elképzelhetetlen ez, hogy egy hónapja jár a 12 éves lányom egy gimnáziumba, a legboldogabb ember a világon, és így jön haza. És ez vele nem a villamoson történik meg, hanem egy olyan helyen, ahova én azért küldöm, hogy tanuljon, vagy jó helyen lesz. De mesélhetnék arról a barátnőmről, aki Erasmusszal külföldre ment, és fél évvel később egy csoporttársának a lakására fölmentek a srác jegyzeteiért, aki nem csak megerőszakolta őt, de ő az osztálytársa volt. Fél éve egymás mellett ültek egy teremben, hanem folytogatta közben. És a barátnőm azt mesélte, hogy ő végig azon gondolkozott, hogy ő most meg fog halni. És egy héttel később fölhívta a szüleit, és elmondta nekik, hogy ő hazajön. Meg voltak döbbenve. Hát de kislányom, hát erre vágytál évek óta, hogy ez sikerüljön, ott vagy kint. Miért jössz haza? És azt hazudta nekik, hogy honvágya van.
És vajon miért van az, akkor innentől egyébként már fel is vezetted a természet egyik részét, az pedig ugye a szégyen, és az, hogy nem mondhatom el, nem mondom ki. Na most ez egyébként szerintem két oldalról kell vizsgálni. Az egyik az mindenképpen az, hogy vajon miért ez a reakció, hiszen azért az ember életében, ha szerencsés, akkor van olyan kapcsolat, amiben mindent elmondhat. De azzal, hogy kimondunk valamit, az eléggé valóságos lesz, és az megjelenik, és valamit okoz nekünk is. Tehát mi itt az, ami miatt ezt ilyen nagyon bezárják magukba az emberek?
Beszéltünk a családon belüli bántalmazásokról. Itt például nagyon-nagyon jellemző egyrészt a manipulálás, tehát ezeket a gyerekeket voltak éppen elhitetik velük, hogy ez normális, ami történik.
Igen, én is erre tippelek, hogy bár kényelmetlen, de hogy ez van, de hát, mert ezen már én is nagyon sokat igen. gondolkodtam, hogy ugye akinek a valósága az ez, uh-huh. az nyilván érzi a rosszat meg a kényelmetlent, na de hát mégiscsak az, ahol én élek, ott ez,
igen,
ez ugyanolyan, mint hogy ahol akit ütnek, az, tehát ezt szokták is mondani.
Ahhoz az a normális.
Igen, az igen, ahhoz igen. hozzászoksz, ez van, és teljesen, tehát az, ami kívül van ezen az egészen, a saját buborékon, az nem biztos, hogy ismeretes.
Meg hát gondoljunk bele, ilyen szavakat megfogalmazni. Fájt, megerőszakolt, nem akartam, megütött. 35 éves nők sem tudnak kimondani.
Igen.
Nem még egy 6 éves, vagy egy 10 éves, vagy egy 13 éves. Tehát azért arról nem beszélve, hogy ennek van következménye. Tehát ha ő erről beszél, őt szembesíteni fogják ezzel az emberrel. Ha valaki elmegy a rendőrségre, és azt mondja, hogy ez az ember engem bántott, egyrészt őt meg akarják vizsgálni. Szerintem nem olyan bonyolult elképzelni, hogy egy frissen megerőszakolt nő mennyire szeretne fölfeküdni egy nőgyógyászati asztalra, miközben egyetlen vágya van, hogy vele soha többi hasonló se történjen. Ez elengedhetetlen.
Már pedig a vizsgálat kell, hogy bizonyítsa így az erőszaktételt. Egyébként így ezzel van. Kapcsolatban pont most olvastam én is egy bejegyzést, amiben valaki erről beszél, ha visszaidéz egy olyan fajta erőszaktételt, ami tudatmódosító hatására jött létre, amely tudatmódosított természetesen az ő poharába dobták, és ez szerintem mindenkinek a rémálma. Szerintem ma bulizni induló gyerekeinknek az legelső, amit megtanítunk, hogy az italodat soha őrizetlenül ne hagyd, és a kezed tedd rá. És
hogyha, nem borzasztó ez?
És hogyha leteszed, többet ne nyújhoz. De szerintem elképesztő. Na de lényeg, hogy ott abban ez a hölgy leírja, hogy ez a vizsgálat, ami kell ahhoz, hogy bizonyítsa hámsérülésből, nem tudom én miből, hogy itt erőszak történt, az ő esetében egyébként még ott kételkedtek is, hogy ez nem elég ahhoz, hogy elhiggyék, hogy ez az ő akaratán kívül volt. Elképesztő.
Arról nem beszélve, hogy amennyire súlyos bűncselekmény egy nemi erőszak, annyira tökéletesen bizonyíthatatlan. Hogyan bizonyítjuk azt, ha nem voltak tanúk, hogy ez a nő ezt nem akarta, hogy ő tiltakozott? Hogyan lehet ez bizonyítani, ugye? Lényegében képtelenség körülbelül.
Hát bizonyos tehát esetekben több, nehéz, hát bizonyos esetekben
igen,
meg persze.
Tehát több olyan dolgot elmondtunk, ami miatt ezek a nők magukra maradnak. A szégyenükkel, a fájdalmukkal, a bánatukkal, a magányukkal, a félelmeikkel elsősorban, a rémálmaikkal. És nagyon-nagyon nagy csapda. Hiszen például képzeljünk el egy serdülő lányt, akivel valami ilyesmi történik. A serdülőkre mindig mindenki legyint. És azt mondja, jaj, hát kamasz, lázad, majd kinövi. Amikor elkezd máshogy viselkedni, máshogy öltözködni, levágja a haját, rövid lesz a körme, elkezd nagy bőruhákban járni,
tehát álcázza
magányos lesz, szótlan lesz, többé nem akar senkivel találkozni, hajlamosak vagyunk ráfogni a kamaszkorra. Ami lehet, hogy ez van a hátterében, a hormonok meg a lázadás, de mi van, ha nem? Mi van, ha ezzel a gyerekkel valami borzalmas dolog történt, amivel ő nem tud megbirkózni? És ezek a fiatalok nem barlangban laknak. Nekik vannak szüleik, voltak barátaik, van családjuk, vannak tanáraik. Azért ennyire fontos megérteni ennek az anatómiáját egy ilyen történésnek, hogy ők ne maradjanak láthatatlanok. Mert egyáltalán nem biztos, hogy valaki, aki ilyesmin keresztül ment, képes segítséget kérni.
Hát most az jut eszembe, hogy egy kamasz önmagában azt kéri, hogy hagyják őt békén. Na most, ha elkezdesz tippelni arra, hogy valami történt vele, nagyon-nagyon-nagyon szofisztikáltnak kell lenni. Nem is tudom, hogy mi lehet a módja annak, hogy erről beszélni lehessen, mert ha még rá is tapintasz, ugye a szégyen, meg az, ami miatt egyébként nem beszél róla, vagy nem akarja elmondani, valószínűleg még hoz egy őrületes szorongást és pánikot is, hogy most valaki ezt meglátta, megértette. Hogyan is mondaná el?
Voltak éppen ez valahol egy lelepleződés, miközben nem ő követte el.
Hogyne, persze.
Egy ismerősöm úgy vette észre a feleségével a kamaszlányukon, hogy valami történt, hogy elkezdett nagyon-nagyon-nagyon korábban soha nem látott egészen vad rajzokat rajzolni. Nem is rajzolt korábban. És elkezdték kérdezgetni erről, és kiderült, hogy az a zenetanár, akihez már fél éve nem járt, mert a lány mondta, hogy ő mégse szeretne zongorázni végül, és ők ezt elfogadták. Azt mondta, hogy őt nem érdekli, ez nem szeretne zongorázni, és kiderült, hogy fél évvel ezelőtt azért hozta ezt a döntést, ez a szegény 12 éves gyerek, mert neki ott fogdosták a vállát, a combját, a hozzáértek, a nem tudom.
Kellemetlen volt.
Így van, És azt a megoldást választotta, hogy ő kihátrált ebből a helyzetből, és azt mondta, hogy nem jár zongorázni. De a történtek ott maradtak benne, dolgoztak.
Hát egyik oldalról, másik oldalról. Egyébként azt gondolom, hogy ez egy mennyire jó, hogy ő a határhúzását meg tudta így tenni legalább, tehát ő saját hatáskörében, úgyhogy nem beszélt róla senkinek. Viszont milyen szörnyű, hogy valószínűleg ő ezzel lemondott valamiről, amit nagyon szeretett.
Ugyan, és egyébként... segítséget kért? A rajzok voltak éppen egy segítségkiáltás volt, egy segélykiáltás szerintem.
Igen, és egyébként pedig, igen, valahogy csak megfogalmazta, hogy mi történt.
A szavak bizonyos dolgokat nagyon nehéz kimondanunk.
Hogy nem.
Felnőttként is.
Hát meg inkább ez, hogy ami nagyon sokszor visszatér, szerintem az összes ilyen történetben, hogy úgyse hittek volna nekem.
Igen,
ez olyan sokszor megjelenik.
Hát mondom, a 6 éves barátnőm már a 6 éves korban megerőszakolt barátnőm erről számolt be. Miért nem mondta, de anyukádnak? Ő egy nő, meg hát anyukád. Elgondolkozott és azt mondta, úgysem hitt volna nekem. Mert nem a gyerekeknek hiszünk. Van egy ilyen tendencia.
És erre mondják azt, hogy és egyébként az erőszaktevőt te engeded be az otthonodba. Mármint az ilyen, ilyen családon be, de amikor barát, nagybácsi, nem tudom, te mondod a gyerekednek, hogy a cviki puszit el kell viselni, adni kell, tehát te viselkedj, legyél kedves. Igen. Mikor ő egyébként nem akar közelíteni, nem akar a közelébe se lenni.
És joga lenne hozzá, hogy a saját testét megvédje. Teljesen mindegy, hogy kitől. Az egyik jelmondatom, hogy az ismerősöd ismerőse nem az ismerősöd. Ugyanis teljesen indokolatlan bizalmat szavazunk azoknak,
igen,
akiknek valakiét ismerjük. De nem nagyon, őt ismerjük.
Nagyon furcsa helyzet ez, igen.
Hanem
igen,
az ismerősét. Rengeteg olyan bántalmazás történik, amikor a haverom haverjával elmentem kólát venni éjszaka egykor a éjjel-nappaliba.
Igen.
És ez a lány nem megy már vissza a házi buliba, és senki nem tudja, hogy miért. Mert ő bízott benne, mert valakit ott ismert. És itt nem azt akarom elérni, hogy mindenki ül otthon, és mindenki fél mindenkitől. Isten mentsen. Nekem fiam is van, lányom is van. Azt szeretném, hogy az emberek merjenek beszélni arról, ami történt velük, és merjenek kérdezni. Nem elég, hogy egyszer megkérdezzük. 5-ször se elég. Akkor meg kell kérdezni 100-szor. 100-szorra el fogja mondani. Nem szabad abba hagyni a kérdezést.
Innen fogjuk folytatni mi a beszélgetést vendégemmel, Kilian Sannával, aki író és szövegíró, és egy 2 évvel ezelőtt megjelent könyve témája kapcsán beszélgetünk. A könyvnek a címe az Egyképen sem voltál rajta, és egy megerőszakolt, egy 14 évesen megerőszakolt kislány történetét mutatja be, illetve 10 évét, amely 10 év alatt ez a történet él benne tovább, és kiderül, hogy hogyan tud ő kapcsolódni, vagy nem kapcsolódni, kiderül ebből a szégyenérzet, kiderül ebből az elmagányosodás, a nem bízhatok senkiben, de leginkább magamban sem, ha ezt velem megtették. Szóval ennek az egész nagyon nehéz történetnek a természetéről beszélgetünk. Zene után folytatjuk, maradjatok ti is.